Beszélgetést hallhatnak a Szent Miséről és az Eukarisztiáról Kocsi György atyával. A műsort készítette Perccel Éva.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a vonal másik végén Kocsi György atyát, Zamárdi és Balatonendrét plébánosát és a Veszprémi érseki hittudományi főiskola docensét és prefektusát. Isten hozta a telefonnál, Gyuri atya!
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, a műsorvezetőt is. Örülök, hogy szólhatok az emberekhez ezen a szép napon, ami nekünk annyira kedves papoknak. Meggondolom a kedves híveknek is, hiszen nagy csütörtök az oltári szentség szerzésének, az eukarisztia szerzésének az ünnepe.
Hát éppen ennek az apropóján szervezte a mai tematikus napot is a Mária Rádió, de még mielőtt a Szent Miséről és az eukarisztiára egy kicsit bővebben beszélnénk, szeretnék öntől kérdezni, Gyuri atya, mert ugye ismerve az ön születési dátumát, abban az időben, amikor ön a papi hivatást választotta, mennyire volt ez veszélyes, vagy nehéz, vagy komplikált?
Nem éreztem sohasem, hogy az veszélyes lett volna. Legalábbis úgy gondolom, hogy egy bátor embernek tartottak, tehát sohasem éreztem azt, hogy ez most nehéz lett volna, hiszen beszéltem már a Mária Rádióban arról, hogy iskolában, amikor éppenséggel erről beszéltünk, hogy van-e Isten vagy sem, ezzel vitatkoztunk, és akkor határoztam el éppen, hogy pap leszek, és így hálával tartozom még annak is, aki ezt kiprovokálta, vagy esetleg abból hát gúnyt akart volna űzni, hogy hát a vallásból is ellenkezőleg sült el. Jó, hát volt hátrány vele, de hát végül is azt gondolom, hogy ezek mindig hozzátartoznak a kereszténységhez, a kereszthordozás is, és a Jóisten az embert mindig tudja kárpótolni. Tehát nem kell ezt annyira tragikusan fölfogni. A eszembe jut mindig Szent Cipriánnak, a hittantanárom is Ciprián volt a Győri Vencés gimnáziumban, és őtől hallottam ezt a történetet, amikor ugye Szent Cipriánt lefejezi a hóhér, akkor még az utolsó pénzt, ami van a zsebébe, azt odaadja a hóhérnak, azt mondja neki, hogy te vagy az én legjobb jótevőnk, egyből a Jóistenhez küldesz. Tehát ezt így is föl lehet fogni, lehet siránkozni is, de az örömtel és a szenvedés is hozzátartozik, meg az öröm is. Tehát ilyen az élet is, a keresztény ember élete, másik ember élete is, hogy van benne megpróbáltatás, de nagyon sok öröm van benne. Nem nagyon érezném, hogy ez most veszélyes lett volna. Kívülről talán annak látszik, mondjuk mi nem arra készültünk, hogy az egyház az majd nagyon támogatva lesz, hiszen a szocializmus idején jelentkezni papnak az azt is jelentette, hogy az ember tudatosan vállalja a háttérbeszorítást, vagy az üldöztetést is, vagy azért, hogy a hitünkért, meggyőződésünkért hátrányok érnek bennünket, ez természetesnek vettük. Ez úgy gondoltuk, hogy ez hozzá is tartozik papi hivatáshoz.
De hát az ön pályáját, Istennek hála, semmi nem törte derékba, és csodálatos a hivatása, akár gyakorló papként, akár teológus tanárként. Én még egy dolgot szeretnék, nem tudom, hogy ez abban a bizonyos hitvalló műsorban, amiről említette Gyuri atya az előbb, hogy már beszélt a Mária Rádióban, a Miért hiszek sorozat könyve, amit én most előszedtem, mert kíváncsi voltam a címére, hogy annak a címét be tudnánk-e esetleg vonni a mai beszélgetésünkbe. Ugye Jézus szeretetér, ez volt a címe.
Igen.
És akkor első azt gondoltam, hogy nem, ezt most ide nem tudjuk beemelni, de hát a Jézus szeretetért gondolatot bárhova be tudjuk emelni. Mit gondol erről, Gyuri atya?
Azt gondolom, igen. Igen. Tehát Jézus szeretetért érdemes a papságot vállalni. Másért nem. Ezt egyébként nem én találtam ki ezt a mondatot. Ezt úgy emlékszem, hogy még talán gyerekkoromban olvastam valahol Sütz Antalnál, a nagy teológusnál, és ez nekem nagyon megtetszett, hogy a papságot az nem karrierért, nem ezért vagy azért kell vállalni, hanem Jézus szeretetéért. És ez annyira megragadott ez a mondat, hogy ezt változatlanul tartom, és változatlanul ezt tartom a legfontosabbnak, hogy az ember Jézus szeretetéért vállalja a papságot, mert Jézus nagyon szereti. Mindenkinél jobban, mint ahogyan a főparancs is erről szól.
Még egy könyvének a címét szeretném ide citálni, mert az viszont az előző gondolatára kapcsol vissza, hogy mindig is bátor embernek tartotta magát, és tulajdonképpen eszében sem jutott félni. Ha tűzben jársz is, a lángok nem perzselnek.
Igen, ez egy hosszú cím azért, de Izaiás Eliás prófétától van az idézet, hogyha mikor egy nagyon nehéz helyzetben van a nép, akkor a próféta ezt a biztatást kapja, hogyha a tűzben jársz is, a lángok nem fognak perzselni. Lehet gondolni itt például a kemencében lévő három ifjúra, Dániel könyvébe, amelyik szintén azt akarja jelezni, hogy Isten mindenütt jelen van, bennünk van és velünk van, mindegy, hogy milyen szenvedéseknek vagyunk kitéve, ezek váltakozhatnak, de pontosan azért választottam ezt is, mert a Szentírás, a Biblia az olyasmi is, hogy az ember néha lángokban jár, de azok nem perzselik, hogy a veszélyes helyzetek, hát gondoljunk csak magára, ugye nagypéntekre, a megváltás is azért ilyesmiből forrásozik, és ha a lángok között jár az ember, vagy nehézségei vannak, azok nem biztos, hogy megégetik az embert, hanem azok is erőt adnak. Maga Isten is tűz, tisztító tűz, így mondja a Biblia, Istennek a szimbóluma, amikor megjelenik ott a égő csipkebokorban, és ott az ég, de nem ég el, valamiképpen azt is vehetnénk ide, hogy ez egy nagyon szép szimbólum. Ez is hozzátartozik a keresztény élethez. Gondoljunk arra, hogy ilyen mártíromság is volt, mikor megégettek embereket. Gondolhatunk a szent életű diákónusra, Szent Lőrincre, akinek a kezében ott van a tüzes rosté, így szokták ábrázolni, és Győrben a szemináriumban, ahol jártam, az ő képe ott volt, és kezében ott volt a rosté, a rács, a tüzes rács, ami jelezte, hogy amikor megégették még, akkor azt mondta, hogy hát a másik felemet is, mert az még nem égett meg annyira. Ez egy hallatlanul szép dolog, hogy az ember ettől félhet előre, hogy ez micsoda szörnyű, de akkor nem ti fogtok majd beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek. Mondja Jézus vagy, amikor ugye Felicitáció Perpétua történetében olvassuk, ott van a börtönben, és rájön a szülési fájdalom, és akkor az őr gúnyolódik vele, és mondja, hogy mi lesz veled, ha majd az oroszlánok elé visznek, és akkor azt mondja, hogy akkor nem én szenvedek majd, hanem más valaki szenved bennem. És így szól a Saul meghívása is, amikor ott a damaszkuszi úton van, és ugye leesik, és megvakul, és akkor megjelenik neki Jézus, egy látomása van, és akkor ki vagy te, Uram, és akkor Jézus mondja, hogy én vagyok, akit te üldözöl. De hallottam Bőte Csaba atyától is ilyen gondolatot, hogy szíriai keresztény üldözéskor is megjelent iszlám hitűeknek is Krisztus, és megkérdezte tőlük, hogy miért üldözöl engem. Tehát az ember, ha keresztény, akkor nem egyedül szenved, és ha pap, akkor sem, hanem Pál apostol még azt is mondja, hogy kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének az egyháznak javára. Mondja a római levélben, erre nagyon sokat gondoltam, hogy lehet-e azt kiegészíteni, és egyszer Jelenics tanár úr a lelki gyakorlaton említett olyan dolgokat, hogy hát ugye az üdvözítő szenvedett 3 órán keresztül, de vannak másfajta szenvedés is, amelyek netán hosszabb ideig tartanak. Emlékszem rá, egy beteget szoktam látogatni nemes hetésen, és Jónás Józsefnek hívták, és akkor a testvére az betegápoló apáca szeretett volna lenni, de aztán nem lehetett, mert akkor a rendeket feloszlatták. És a testvére pedig olyan súlyosan megsérült, hogy lebénult, és már 30-valahány éve ott bénán feküdt az ágyon, és a testvére, aki kedves nővé szeretett volna lenni, az ápolta. És ez az ember, ez soha nem panaszkodott. Ennek a szívében öröm volt, ez egy isteni csoda, hogyha valaki ilyen hosszú ideig mozdulatlanul fekszik, nem tud mozogni, rá van szorulva másoknak a segítségére, oltalmára, irgalmára, ez az ember erős hittel hisz, és csoda, hogy valószínűleg Jézus szenved benne, de ez egyfajta kiegészítés annak a szenvedésnek, amit Jézus is elszenvedett értünk, valamiképpen megjeleníti azt a szenvedést, és ezt föl lehet ajánlani másokért, jó célért, és hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen élményekkel is tudott engem gazdagítani, mert ilyen egyszerű embereknek a mély hite az rendkívül mértékben megerősíti az embert, és meg is csodálja az ember szentekben, egy közöttünk is élhetnek, meg akik előttünk jártak, magát az üdvözítőt, az ő erejét, hogy valóban lángok között is járhatunk, és azok nem perzselnek bennünket, nem teszik tönkre a hitünket. Lehetnek olyan emberek persze, akik elveszíthetik a hitüket a szenvedésbe, de hál' Isten találkoztam olyan emberekkel, akik meg tudták őrizni a hitüket a szenvedések közepette is. Ez isteni kegyelem, azt gondolom.
Mint minden szentmise, szintén isteni kegyelem, és említette Gyuri atya, hogy élmény, gazdagodás egy-egy ilyen emberrel találkozni. Nekünk minden egyes alkalommal egy élmény és egy lelki gazdagodás, amikor ön prédikál. És ehhez egy különös hangulat is járul, főleg Zamárdiban, az üdülőtelepi kápolnában, illetve a szabadtéri misék alatt. És ugye az adásunknak a másik témája a papi hivatáson kívül a szentmise. És az lenne a kérdésem, hogy nyilván önnek nem akkora nagy élmény, mint nekem, aki csak nyaranta vehetek részt egy-egy ilyen szabad ég alatti szentmisén. Igényel ez valami más felkészülést? Mondjuk pont a madácsi csergés miatt, vagy az utcai zajok miatt?
Igen, valóban lehetnek ilyen zavaró körülmények, azonban én hálát adok a jó Istennek, ha csak nem repülő jön, vagy ott nem permeteznek fölöttünk, mert ilyen is előfordult. Az azért zavar, de hogyha például gyerekek ott játszanak, vagy sírnak, nem szokott zavarni. Nem tud kizökkenteni, ez külön kegyelem, hogy nem veszítem el a fonalat, vagy a szálat. Biztos, hogy fárasztóbb valamiképpen, mert jobban kell koncentrálni, de ezt úgy megszoktam, hogy jó, hát az életben is úgy van, hogy olyan tiszta csend, amit az ember szeretne, azt nagyon nehéz elérni. Mindig van valami zavaró körülmény. Hát ilyen a Jézus kereszthalála, és ha úgy mélyen belegondolunk, ott az üdvözítő szenved, mások ott gúnyolódnak, de én ilyen kisebb zajokkal, vagy kisebb zavaró körülményekkel nagyon szépen el tudok boldogulni. Tehát ez nem szokott zavarni, és talán életemben egyszer fordult elő, hogy úgy éreztem, hogy most nagyon fáradt vagyok a szentmise előtt. Hogy most elfáradtam, több misét mondtam, hozzáteszem, tehát nem egyet, és akkor úgy éreztem, hogy na, kértem külön a Jóisten segítségét, hogy segítsen. Ezt egyébként mindig kérem, tehát hogy adjon jó gondolatokat, hogy másokat tudjak gazdagítani. Ne az én gondolataim legyenek, azok is bent lehetnek, de azokat mindig hassa át az üdvözítőnek a gondolata. A prédikáció az olyan, hogy arra készülni szoktam, vagy talán mondhatom azt is, hogy mindig azokra készülök, mindig ilyenek járnak a fejembe, de leírni, régebben azokat leírtam, mikor még kispap voltam, meg elő kellett ugye adni. Pázmány Péter is ezt javasolja, de úgy vagyok vele, hogy fő gondolataim megvannak, és azok ott születnek, és akkor mindig egy kicsit úgy más. Egyszer a püspök úrtól hallottam ezt, amikor beszélt kispapoknak, éppen nagy csütörtökön ők is ott voltak, és akkor említette, hogy a prédikációt azt ott kell szülni. Utána a Spiri atyával, Mélhofer atyával jöttünk hazafele, és akkor azt mondta, hogy na ez egy milyen szép gondolat, és ez mennyire igaz. Tehát lehet az embernek a fejébe, vagy előtte papír is, meg de annak ott kell születni, hogy az úgy élő legyen. Mint az ember ott birkózik a gondolatokkal, önmagával is, akkor lesz az, persze nem úgy, hogy nem készül, mert az embernek igenis kell készülni, de valamiképpen hagyni kell, hogy a lélek ott vezesse. Az ember úgy is látja, hogy a hallgatóság jön-e, veszi-e a gondolatot, vagy nem. Vagy le lehet olvasni, már az ember, hogyha gyakorlottabb szónok, le tudja olvasni, hogy most ez nehézséget okoz nekik, ezt nem veszik, akkor még ráteszünk egy lapátra, még újra neki kell futni annak a gondolatnak. És nagyon sokszor ilyenkor valóban abban az órában megadatik, hogy az ember tud olyat mondani, ami a nem is mindenkinek, de valakinek mégis bevilágít. Ez a valamiképpen úgy mondom, hogy a prédikáció is az nem csak az én művem, hanem az valamiképpen közös mű, azt az ember Jézussal együtt végzi és gondolja és mondja. Tehát, hogy vagy a lélekre, így is nevezhetjük, hogy ráhagyatkozunk az Isten. jelenti azt, hogy nem készülünk. Én meg szoktam nézni a görög szöveget is, néha idézni szoktam ilyen idegen szavakat is, azokat megmagyarázva, mert mindig az emberben más a hangulat is, amiben vagyok. Az a szöveg mindig egy kicsit más mond, sohasem ugyanazt mondja. Mindig valamit észrevesz benne az ember, és ilyen értelemben nem fáradtság ez. Tehát ezért mondom, hogy egyszer éreztem, hogy a Szentmisén, hogy most fáradt vagyok, de máskor nem, mindig örömmel szoktam azt végezni, mert akkor hat úgy érzem.
Én, amikor úgy elköszön az atya az Amárdiban a hívő közösségtől, akkor mondja, hogy most innentől kezdve még lesz fönt a faluban mise, meg Endréden, és már volt egy, tehát napi három mise, azért az rettentő szellemieken kívül fizikai állóképességet is igényel. Honnan az erő?
Bizony ez igaz, tehát vagy van, hogy négyet is mondok, amit már nem nagyon ajánlanak, de ez emögött az van, hogy hát ha ez indokolt és vannak, és sajnos hát pap hiány van, de áldozatot is kell hozni, és ettől nem szabad az embernek visszariadnia. Nyilván, hogy ez egyfajta állóképességet igényel, tehát ameddig az ember ezt kapja, jó Istentől addig csinálja, és hát ez úgy van, hogy ez kell hozzá nyilván állóképesség. Tehát akinek megadja a jó Isten, ez az ő adománya, az élhet ezzel az adományjal, azt gondolom.
Gyuri atya bőségesen is él ezzel az adományjal. Szellemi felkészüléshez, meg a relaxhoz gondolom zenét szokott hallgatni, úgyhogy most mi is hallgassunk egy kis zenét. Mi legyen az, Gyuri atya?
Hát én nagyon szeretem a Gregorián zenét, és ezeket szoktam hallgatni is. Most ajánlanám a Panis Angelicust, mégpedig kedvenc tenoristám előadásában, Placido Domingo énekli, mégpedig ezt a második Szent János pápa által celebrált szentmisén énekelte áldozáskor, és utána a pápához ment, meghajolt előtte a szentet előtt, és kezet fogott, átölelte a művészt.
Akkor ebből hallgatunk meg egy részletet most. A zene előtti gondolatban elhangzott Gyuri atyától, hogy az állóképességre bizony nagy-nagy szükség van, hiszen nagyon sokszor a paphiány miatt többet is kell misézni egy-egy napon, és akkor én itt a paphiányra visszalépnék egy pillanatra, hiszen Ferenc pápának az áprilisi ima szándéka is, a még több fiatal kapjon hívást, hivatást, és ha kap, akkor azt hallja meg, és soroljon be ő is ebbe a gyönyörű szép hivatásba. Mit gondol erről Gyuri atya?
Hát azt gondolom, hogy Jáki Teodóz atyával beszélgettem, erről lelki gyakorlatot tartott nálam, és visszaemlékeztünk arra, amikor Ternyák Csaba érsek úr Rómából éppen hazajött, mert őnek is érettségi találkozóik volt, vagy valami ünnepség volt már a Győri Bencés templomban, és akkor arról beszélt, hogy Mexikóban nagyon kevés volt a hivatás, és üldözték az egyházat. És amikor II. János pápától meglátogatta őket, akkor hát beszámoltak a helyi egyháznak a problémáiról, és akkor adott nekik egy imádságot, hogy ezt imádkozzák a guadalupai szűzanyához, és kérjék a hivatásokat. Na most Ternyák Csaba érsek úr ezt odaadta a Teodóz atyának, és ezt több helyen is imádkozták az egri egyházmegyébe, és ott is visszament nagyon a papi hivatások száma. Mellette katolikus iskolákat is alapítottak, vagy átvettek iskolákat. Az elején sok-sok nehézség volt vele, de aztán most látszik, ahogyan szeminármi előjárókkal beszéltem, hogy lassan beérik az a munka, gyümölcs, imádság, hogy emelkednek a papi hivatások száma. Viszont ez egy olyan kérdés, hogy van-e elég, vagy nincs, itt mennyire langyosak a hívek, vagy mennyire aktívak, tehát annyi, amennyi kell, az mindig van, és nem tudom, hogy itt sokat kell esetleg bűvészkedni. Teodóz atya azt mondta, hogy az üdvözítő nagyon egyszerűen megmondta, hogy kérjétek az aratás urát. Tehát kérni kell őt, és küld hivatásokat. És azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak erre nagy szükségünk van, hiszen az iskola rendszerünk az páratlan volt a háború előtt, éppen amikor ez leginkább virágba borult, akkor ezt tönkretették, és a magyar egyház annyira erős volt, hogy mi voltunk a világ második missziós nemzete, a hollandok után. Tehát a legtöbb misszionáriust magyar családok adták, és pedig valószínűleg azért is, mert nagyon szerették az életet, a gyermekeket, és nagyon sok nagy család volt, ahol többen is megkapták ezt a hivatást falvakban. És ez biztos, hogy ez a falusi élet, ez ilyen formában eltűnt, és a falusi ember, én magam is falun születtem, meg ott nevelkedtem, természeténél fogva vallásos volt. Mert tudta, hogy a szőlőt elneverje a jég, megjöjjön az eső, és hiába minden fáradozásunk, ha nincs rajta az Isten áldása. És ugyanez vonatkozik egy nemzetre, ugyanez vonatkozik egy egyházra is, hogy ha érezzük azt, hogy újra meg újra rá vagyunk utalva az Istenre, és nem úgy van, hogy mi mindent meg tudunk csinálni magunktól, mert a mai ember mesterséges körülmények között dolgozik, nem látja a folyamatoknak a kezdetétől egész a végéig az értelmét, eredményét. Régen egy falusi ember az minden munkájánál látta annak a kezdetét, meg látta annak a végkifejletét is. Mai ember csak részeket lát, részleteket, és ez az átfogó tudás, ez hiányzik, ez az átfogó látás és szemlélet is, és azt gondolom, hogy ez is okozza, hogy ebből a legátfogóbb tudásból, ahol mindig ott kell lenni az Istennek, és Isten nélkül nem lehet elképzelni semmit, ha ez az érzés, és ez a tudás, ez a lelkület megvan, akkor azt gondolom, hogy az ember másképpen áll az élethez, másképpen áll a hivatáshoz is, másképpen áll a mindennapjaihoz is, és más lesz a kapcsolata a jó Istennel. Szinte azt újra meg újra megérzi, hogy mintha az Isten vele lenne. Tehát néha úgy vagyok vele, hogy az úgy gondot okoz, hogy most szentségimádást végezzen az ember, vagy pedig, ha megyek kint a természetbe, mit mindig beszélgetek a jó Istennel gondolatba, szinte ott van vele, érzem és megcsodálom a kertembe is a gyümölcsfákat, hogy azok most virágzanak, hogy ez milyen szép, hogy mennyi aprósággal újra nap mint nap ellát, gondoz bennünket a jó Isten. Most ilyen lelkületből azt gondolom, inkább születnek papi hivatások, mint hogyha tulajdonképpen elszakadunk a természettől, elszakadunk az élet valóságától. Én ebben látom talán az egésznek a problémáját, hogy a mai ember elszakadt Istentől, főleg ez a nyugati civilizációra vonatkozik, aztán elszakad a munkától, munkafolyamatoktól, és azt gondolja, hogy ő ura önmagának és uralja a körülményeket. Most amikor ilyen krízis helyzet van, például most az iszlám migráció, ha ezt vesszük, akkor kezd el gondolkodni, hogy ami van, az nem egészen természetes. Mint hogyha valamire mégis szükség lenne, és majdnem amikor valamit elveszít, már ott tart, akkor jön rá annak az értékére. Tehát én úgy látom, hogy a papi hivatás az annyi van, amennyi kell, és bizonyos értelemben le is tudjuk fedni az érdeklődést, mert az emberekben azt az ébresztést ezt kellene elindítani, hogy az ember ráébredjen, szomjazzon az Istenre, vágyódjon az Isten után. Akit szeretünk, azután vágyódunk. Na most, hogyha az emberek nem vágyódnak az Isten után, vagy egy nagy kísértés a mai ember számára, hogy hát a jó Istennel meg vagyok a szobámba, elimádkozgatok, de az, hogy Jézus egy közösséget akart, azután, hogy a hitünket, a Szentírást, mindent egy közösségen keresztül, az egyházon keresztül kapjuk, nélküle nem lennének meg ezek az ismereteink. És ahhoz, hogy én mondjuk Szentírást tudjak olvasni, ott hány embernek a munkája kellett, akik azt lemásolták, őrizték fáradtságos munkával évszázadokon keresztül, hogy én nekem ez a táplálék rendelkezésembe álljon, hogy én abból tudjak élni. Csak az ember mindjárt szerényebb lesz, és hálásabb lesz, és tudja, hogy nem lehet a hitében sem független. Nem lehet úgy, hogy csak én meg a Jóisten, és nincs szükségem, hogy templomba elmenjek, mert ha az ember utána gondol, akkor látja, hogy egy folyamatnak, egy tradíciónak, egy hagyománynak vagyok a részese, amely engem hordoz, amely engem gazdagít, és amelyet én magam is kell, hogy gazdagítsak a gondolataimmal, a munkámmal, a szeretetemmel, a törődésemmel, és na, ez a fajta közösségi élmény. A mai ember a technikai kütyükkel megfeledkezik arról, hogy mennyire rá van szorulva a másik emberre. Meg úgy gondolja, hogy a pénzével mindent el tud intézni. Éppen ezért nincs is szüksége, nagyon sokszor úgy érzi, közvetítőkre, hogy a pap mintha be is zavarna ebbe, mert hát ő megvan jól a maga Istenével. Csak az a kérdés, hogy azzal az Istennel van-e meg jól, aki van, vagy pedig csak azzal, akit ő magának elképzel. Azzal mindenki ki tud jönni, de azzal az Istennel, akit nekünk a Szentírás kínál, akit nekünk az egyház kínál, azért ez egy kicsit más Isten, mint amit az ember személyesen magának esetleg kitalál. Istent is úgy ismerjük meg, amennyire meg tudjuk ismerni, éppen a nagy szenteken, gondolkodókon keresztül, ha azokat olvasom, azokról meditálok, akkor úgy érzem, hogy gazdagodtam, hogy most már szebben tudok gondolkodni a jó Istenről. Vagy ő olvas az ember neves magyar költőket, olyan szép istenes verseket tudtak írni, mondjuk egy Babits Mihály, akár egy Ady Endre, vagyok a szenvedésbe, vagy vegyük akár Kosztolányi Dezsőtől a hajnali részegséget, hogy azok az embert mennyire tudják gazdagítani. És akkor az ember rájön arra, hogy az imádságot sem úgy tanulom, azt az édesanyámtól tanultam, vagy nem azt mondjuk, hogy én atyám, hanem azt mondjuk, hogy mi atyánk, hogy imádkozni tudunk, hogy beszélni tudunk. Magunktól nem tudnánk beszélni. De mindig szükség van egy közösségre.
Gyuri atya gondolataira szeretnék egy pillanatra reflektálni, mielőtt ráfordulnánk még a Szentmisére, a másik témánkra. Említette a közösséget, az egyházat és az élményt. Hát, hogyha van valami, ami ezt lefedi, akkor az a Szentmise. Úgyhogy akkor a tematikus napunk másik témáját, a Szentmisét fogjuk most átbeszélni, és én azt kértem előzetesen Gyuri atyától, hogy először, mint gyakorló pap, mint tanár, és én vagyok a harmadik szemszög, a kvázi a felhasználó, aki hallgatom az ön miséit.
Értem, köszönöm. Tehát, hogyha azt nézem, hogy a Szentmise, tehát mit jelent az a papnak. Az egész a liturgikus konstitúció úgy mondja, hogy a liturgia, ezen belül a Szentmise, az csúcs és forrás. Ebből táplálkozik egy pap. Éppen ezért ezt lehetőleg minden nap mutassa be, csak nagyon súlyos ok legyen, hogy ezt nem utassa be. Második János Pál pápáról tudjuk, hogy nagyon sokszor fárasztó utakat tett meg, és akkor még volt úgy, hogy nem misézett, és akkor nagyon fáradt volt, de mondta a titkárának, hogy készítsen elő, még misézünk. Hát, hogy ő érezte, hogy erre szüksége van. Az első keresztények is azt mondták, hogy eukarisztia nélkül, vasárnap nélkül nem élhetünk. És itt jön az a közösség, hogy Jézus ezt egy közösségnek adja, ott vannak az apostolok, és ott hagyja rá ezt az egyházra, mégpedig úgy, hogy ő jelen van, és ebben a jelenlétben, ami ott igazából a Szentmisén történik, megjelenik közöttünk Krisztus, de bizonyos értelemben rejtettem, kiszolgáltatva magát nekünk. Jézus, amikor imádságról is beszél, akkor azt mondja, hogy ne kürtöltessetek magatok körül. A legegyszerűbb jeleket választja. Egy fehér, egyszerű ostyát, azután a bort és a vizet. Ami táplálékunk is, de az eukarisztiában ugyan itt maradt közöttünk. Nincs abban semmi hivalkodó. Rejtetten. Rejtetten végzi a szolgálatát ma is közöttünk. Mondja, hogy ő nem uralkodni jött, nem, hogy őt kiszolgálják, hanem, hogy ő szolgáljon. És ahogyan rejtetten a kenyér nélkül nem tudunk meglenni, mert az szolgálja az életünket. Azt tart fönn bennünket. Jézus is így tart fönn bennünket. Mind a szellemi gondolataival, mind pedig a testével, vérével. Benne van a földi Krisztus, aki itt járt közöttünk. De benne van a föltámadt Krisztus is. Tehát benne van az én életem is. Teljesen abban. A földi életem. Meg majdan remélem és bízom benne a megdicsőült életem, amelyet Krisztus kegyelméből kapok. És ez újra meg újra megjelenik, valósággá válik. Nem csak emlékezem rá, hanem ott találkozom Krisztussal, ugyanúgy, mint a földi Krisztussal. Ugyanúgy megszólíthatom, jó, nem tesz mindig csodákat, de ugyanúgy velem van. Legalábbis nekem papnak ez a megközelítése. Na most, ha nézzük a híveknek a hozzáállását a Szentmiséhez, azt tudnám mondani a híveknek, hogy igazából hogyan közeledjenek ehhez. Az az érzés legyen meg bennük, ami megvolt az első keresztényekben, hogy Krisztus nélkül nem tudunk élni. És ez az eukarisztia valamiképp kell, hogy mindig egy közösségnek az ünneplése legyen. És ott megjelenjen a szolgálat, hogy egymást megismerik, egymással törődnek, egymással beszélgetnek utána. A keresztények így ünnepelték az eukarisztiát. Németországban egy nagyon szép példát láttam, ott nem nagyon engedtek az utóbbi időben templomot építeni, csak úgy, hogy a templom alatt közösségi termeket hoztak létre. És amelyik plébánián voltam, havonta legalábbis egyszer, hát ott óvoda is volt, és nagyon jó óvoda volt, talán Baden-Württembernek a legjobb óvodája, készítettek ebédet. Havonta egyszer. És oda jöhettek a szegények, és az egy-két márkát kellett érte fizetni. De akkor ezekkel az emberekkel ott beszélgettek. És ezek is jól érezték magukat. És egyre többen jöttek templomba. Tehát valamiképpen ez össze volt kapcsolva egy ebéddel is, de össze volt kapcsolva azzal, amit Jézus ad az embereknek, önmagát. Valamiképpen jelzi, hogy önmagát adja nekünk, de ugyanakkor, amit magunkhoz veszünk, az is egy csoda. Azt is ő adja nekünk. Szent Ágoston mondja, hogy ugye mindig megszaporítja a kenyeret az üdvözítő a minden évben, amikor termés van. Ugye az ugyanaz, mint amikor megszaporítja a kenyeret. De ott is mindig ott vannak az eukarisztikus mozdulatok. Jézus kezébe vesz, föltekint az égre, hálát ad, megtöri, odaadja a tanítványainak, osszák szét. De ezt a természetbe is Isten újra meg újra megismétli. És azt kívánnám, hogy a hívek ezt vegyék észre, hogy az üdvözítő annyira érezte az ő itt való jelenlétének a módját, hogy ahhoz kötötte, amit igazában újra meg újra fizikai értelemben is ad nekünk. Veszendő eledelként. De hozzáteszi, hogy ne csak azért fáradozzunk, hanem olyan eledelért is, ami megmarad az örök életre. És ezt az érzést kívánom a kedves testvéreknek az eukarisztiával kapcsolatban. Igenis jöjjenek, vegyék magukhoz, mert ez nekünk erőt ad. És beszélhetnék itt szentekről is, vehetnénk Neumann Terézt, aki csak eukarisztiával táplálkozott, más nem is lett magához, hogy az is önmagában véve egy csoda, hogy ilyen létezik, és az eukarisztia erőt adott a keresztényeknek. Szent mise nélkül, vasárnap nélkül, eukarisztia, oltári szentség nélkül nem tudtak élni és létezni.
Egy leköszönő gondolatot szeretnék kérni Gyuri atya, mert amikor kezdtük a beszélgetést, azt mondta, hogy nekünk papunknak is különösen nagyon kedves a nagycsütörtök és a nagycsütörtökhöz kapcsolódó krizma szentelési mise és az esti mise. Ezt vonjuk egy nagyon szép búcsú gondolat köré.
Amikor Jézus tudja, hogy elközeleg a halála, akkor még leül a tanítványaival, kezébe veszi a kenyeret és megtöri. És ez úgy valamiképp előre jelzi, hogy ő meg lesz törve a kereszten. De azt is mondja az üdvözítő, hogy a búzaszem, ha nem hal el, akkor egyedül marad. De ha elhal, akkor sok termést hoz. És Jézusnak az eukarisztiája, tehát hogy ő maga, Jézus igénye ez az atyának, így is szokták mondani az eukarisztiát, ez hozzon termést bennünk, és mi is legyünk olyanok, akik táplálhatunk másokat a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, és tudjuk megmosni mindig egymásnak a lábát, ahogyan az üdvözítő megtette a tanítványaival, hogy közösségben legyünk ő vele, ahogy mondja Péternek. Ha nem moslak meg, akkor nem vagy közösségben velem. És így tisztuljunk meg az üdvözítő kegyelme által, és legyünk mindig éltók arra, hogy az ő barátai vagyunk, és maradjunk is az ő barátai. Ezt mondja János evangéliumában. Nem szolgáknak mondalak benneteket, hanem barátaimnak, mert mindent tudtulattam nektek, mindent odaadtam, az életemet is, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.
Nagyon szépen köszönöm Kocsi György atya gondolatait. Valami szép zenét, ha végére, ha van még időnk, mit tudnánk betenni?
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattad, és mindnyájuknak áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Előtte még van a nagypéntek szenvedése, és mindenki a szenvedéseiből föl tudjon támadni, és a bűneiből is, hogy Istennek a világosságában és fényességében járjunk. Gondolnám, hogy egy másikat bevehetnénk ide, az szintén egy eukarisztiával kapcsolatos, az Adoro te Devote. Lehet ez magyarul is, Aquinoi Szent Tamásnak a himnusz, amit úrnapjára írt, és az is nagyon szép.
A zenével pedig búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Perce Léva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetést hallottak a Szent Miséről, és az eukarisztiáról Kocsi György atyával. A műsort készítette Perceléva.